Ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által üzen nekünk az örökkévaló Isten. Ezt az igét pedig írva találjuk a Krónikák második könyve 32. részében, ahogy azt hallhattuk az első 23 versből, különösképpen pedig a 7. és a 8. versben. Istennek szent igéjét a Krónikák második könyvéből, a 32. rész 7. és 8. verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Erősek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek az asszíriai királytól és a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogy nem ő vele. Ő vele testi erő van, velünk pedig az Úr, ami Istenünk, hogy megsegéljen minket és érettünk hadakozzék. És megbátorodik a nép ezt hallván Ezékiástól, a Júda királyától. Eddig Istennek írott ügyéje. Ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim, amikor a Krónikák könyvét megfogalmazzák, valamikor Krisztus előtt 400 és 300 között a perzsa uralom idejében, egy viszonylag nyugalmas korban van az Isten népe, egy olyan toleráns légkörben, ahol ahogy az egyik biblia kutató mondja igazából, semmifajta kényszer nincs arra nézve, hogy egy másik teológiai alapról újra értelmezzék a már ismert történéseket. És mégis fontossá válik az Isten népe számára épp egy új élethelyzetben, hogy újra értelmezze az ismert történelmet olyan kérdések mentén, amelyek feltehetően akkor és azóta is az Isten népének legfontosabb kérdései közé tartoznak, hogy milyen viszonyban van a hit és az élet. És milyen viszonyban van az Istenben való bizalom és a hétköznapok, amelyeket megélünk. Nyugalmas időkre van szükség, hogy ezeket a kérdéseket feltegyük és meg is válaszoljuk. Van-e Istennek, s ha van, milyen hatása van az Isten hitnek a történelemre és a történelem alakítására? Ugye milyen izgalmas kérdések ezek? És a reformáció ünnepén ezek a kérdések jönnek elénk, kerülnek újra terítékre, pontosan azért, mert ismerjük legalábbis, remélem, hogyha nem is teljességében, de részben ismerjük a történelmet is népünknek, magyar református népünknek a történelmét az elmúlt közel fél évszázadban, és benne az örökségünket. Testvéreim, a reformáció adta nekünk anyanyelven kezünkbe a Szentírást. Károly Gáspár nagy prédikátorunk által. A reformáció adta kezünkbe énekelni a zsoltárokat. Szent Simonár Albert által. Teljességében mind a 150-et. Anyanyelven. A reformáció teremtette meg a nemzeti függetlenségnek az eszméjét. A reformáció teológiai igazságában bomlott ki az ellenállás joga, amelyben aztán megszületik, ha valaki végigköveti a magyar történelmet, látja, hogy megszületik az a fajta magatartás, amelyről később joggal mondták ugye a protestánok. Innen jön a protestánsok elnevezés. Akik a Szentírásból és annak teológiai üzenetéből vezették le, éppen a cselekedeteik révén, a gondolkodás és az ebből fakadó cselekedet révén, azokat a mozgató rúgókat, amelyek kitörülhetetlenül ott vannak Európa arcán, a mai időkben is. Gyönyörű és gazdag örökségünk van, testvéreim, amely túlmutat önmagán. De hiba lenne visszarévedni. Nagyon sokszor beleesünk ebbe a hibába, hogy felidézzük a dicső történelmünket. De ez a történet, és mindaz, ami benne van a hitharc, túlmutat önmagán. Mert a nagy kérdés az, hogy ma, mi, ez a nemzedék, akik itt élünk, egy nyugalmas világban, hogy a bibliai párhuzamat ide idézze. Egy viszonylagos toleráns légkörben hogyan tudjuk újra fogalmazni ezt az örökséget, és hogyan tudunk ehhez viszonyulni. Amikor Asszíria 722-ben elfoglalja az északi országrészt, Izraelt, akkor a déli országrész, amelyet mi Júda néven ismerünk, közvetlen fenyegetettség alá kerül, hiszen ott vannak a határain az asszír csapatok, az akkori világbirodalom legerősebb, legjobban felfegyverzett csapatai. És fenyegetettség alá kerül az egész ország, Júda és a főváros Jeruzsálem, és benne természetesen a nép. És két évtizeddel később történik meg az, amiről hallottunk itten, amikor az akkori asszír király Szennaherib csapatai ott állnak Jeruzsálem körül, körül van véve a város, tudják, hogy jönnek, ugye a nagyon érdekes a bibliai fogalmazás, hogy betömik az élő forrásokat, vagyis ugye ma már azóta feltárták, hogy elvezetik a váron befele gyalogúton keresztül a patakot, hogy legyen nekik a hosszú ostrom idejére is víz az egyik legfontosabb a védők számára. De ez a hatalmas tenger, mint egy hatalmas tenger az asszír sereg körbe folyja Jeruzsálemet. A világ legerősebb hadserege ott van, és felmerül a kérdés, hogy miben bízunk. Ők, akik eljöttek néhány ezer kilométer minden akadály nélkül, akik nagyobb birodalmakat, nagyobb országokat és királyságokat gyűrtek maguk alá. Itt a példa az északi testvér, aki nagyobb volt területében, hatalmában, népességében, azt is simán 20 évvel korábban maguk alá gyűrték. Velünk miért ne tudnák ugyanezt megtenni? A kérdés, mikor ott van az ember életében a konkrét veszély, próbáljunk megmaradni, vagy teljesen fölösleges az ellenállás. Ha az előbbi a helyzet, megpróbálunk valamiképpen mégiscsak maradni, élni, harcolni, akkor kiben bízhatunk? És Ezékiás király tanácsot tart az előjárókkal, feltehetően ott van közöttük Ézsaiás próféta is, hiszen ezt a történetet a Királyok könyve, sőt Ézsaiás könyve is lejegyzi. És úgy döntenek, hogy ellenállnak. De testvéreim, szeretném már itt leszögezni, hogy ez az ellenállás nem politikai ellenállás, úgy, ahogy a mai szóhasználatunkban benne van, hanem ez egy következetes cselekvés. Ha valaki visszalapozza a Krónikák könyvét, ugye ez van most a bibliaolvasó kalauzunk szerint az Ószövetségben. A 29. fejezettől kezdődően arról olvasunk, hogy amikor Ezékiás király trónra kerül, az első dolga az, hogy helyreállítja az Isten tiszteleteket. Ugye ez egyik vád ellene pontosan ebben a felolvasott részben az asszíriai király részéről megtiltotta a magaslatokat és a más áldozó helyeket, csak egyet hagyott meg. Ez pedig a jeruzsálemi szentély volt. Ünnepet rendel, elrendeli a páska ünnepet, és éppen a megelőző 31. fejezetben pedig arról olvasunk, hogy a papoknak és a lévitáknak a helyzetét, az életkörülményeit megjavítja, és visszahelyezi őket abba a tisztségbe, mondanánk ma így, abba a közmegbecsülésbe, amiben helyük volt egy társadalomban. Ez az ember az Isten útján jár, és keresi az ő akaratát. És amikor eljön a válság az ő életében, és az országának, amelyet vezet az életében, akkor döntéseiben következetes marad, mert neki bizalma van. Mert neki bizalma van, és személyes tapasztalata van az élő Istenről. Ő nem az ijegységben hanyatlik Istenhez, idézzem a nagy költőnket, ő nem az ijegységben Istenhez hanyatló árnyék, hanem az ő életében már évekkel, évtizedekkel korábban megindul ez a folyamat. És a nehézségben nem hezitál. Nem számolgatja ki a józan politikai realitásokat, mert ő tudja, hogy az élő Isten fölötte van még a legnagyobb birodalomnak is. És ha Istennek szeretete és kegyelme minket meg akar tartani, akkor nem csak jogunk van az ellenállásra, hanem lehetőségünk is van, és ebből lesz a mi megmaradásunk. A hitből fakadó az az ellenállás, az ellenállásnak az az irracionalitása, amelyet felvállal Ezékiás király. Hallottuk, erősek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek az asszíriai királytól és a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogy sem ővele. Ővele testi erő van, velünk pedig az Úr, ami Istenünk, hogy megsegíljen minket, és értünk hadakozzék. Kimond egy ilyent, ez a király, velünk többen vannak, ott számbelileg ez nem igaz. De azt mondja, ő velük a test hadakozik, és az emberi erő, de velünk az élő Isten. Ezért vagyunk többen. Testvérem, olyan jó lenne megtanulni az egyházban is. Nem az a kérdés, hogy kevesebben vagyunk, mint a világban kint többen, hanem velünk az élő Isten van. Hát ezért élünk és maradunk, ezért kellene végre már hinni és azt a bizalmat oda tenni, és a jövendőnket és egész életünket és egyházunkat. Az egyház megmaradásra van ítélve. A világ elbúlik és annak dicsősége, nem én mondom, a megváltó Jézus mondta. De aki az Isten beszédét cselekszi, az megmarad örökké. Testvéreim! Élünk ebben a bizalomban, és tovább merjük-e adni ezt a bizalmat? Ebben az emberben ott buzog valami, és azt olvassuk, hogy átragad, lelkesíti a körülötte lévő népet, a főembereket és később a népet. Hiszünk, hogy megmaradunk, mert megtart minket, ami Istenünk. Azok a nagy pontok, amikre szívesen hivatkozunk, testvéreim, az egyház történelmünkben mind ilyen megmaradási pontok voltak, mikor a gálya rabokat megidézik a pozsonyi vésztörvényszék elé 1674-ben. Több mint 400-at innen a Dunántúlról. Akkor ezek az emberek elmennek, tudják, hogy semmit nem csináltak. Pontosan azért mennek el, mert azt mondják, ha nem mennénk el, azt gondolnák odafent a Habsburgok Pozsonyban, hogy mi védkeztünk és félünk elmenni. Elmegyünk, mert tudjuk, hogy igazságunk van. És akkor, amikor szembesülniük kell, hogy hamis vádak alapján, vagy meg akarják őket vásárolni, kitéríteni a hitükből, vagy pedig tényleg ott áll a gálya, és menni kell, és meghalni, akkor azt mondják, hogy ezért az igazságért, amelyben éltünk, ezért érdemes vállalni a szenvedést. Ebbe az igazságba, a világ igazságtalanságba, de az általunk megismert Isten igazságba érdemes belehalni. Hatalmas vállalás és döntés, testvéreim, de ma mi ezekre tudunk hivatkozni. Ezek voltak a hithősök, akik egy adott pillanatban azt mondták, hogy a világ igazságtalanságban vállalni tudom az Isten igazságát. Mert ővele testi erő van, velünk pedig az Úr, ami Istenünk, hogy megsegíjen minket, és értünk, küzdjön, harcoljon. De nem csak harcol, Isten az ő népéért, hanem győz is. Győzött. Az ő fiában, Jézus Krisztusban, az élet a halál fölött. Az engedelmesség győzött a gonosz fölött, a remény győzött a gyávaság fölött. Krisztus ezt hozta, ezt bizonyította meg. Ezt hagyta itt az övének, ne féljetek! Én legyőztem a világot. És ha legyőztem a világot, akkor a világ nem győzhet le titeket. És az övéinek nem csak örökül hagyta ezt, hanem létmódként hagyta ezt. Viszonyítási pontként. Nekik és nekünk, akik elhitték és akik elhisszük és engedelmesek voltak, életet és üdvösséget nyertek és nyernek ma is azok, akik megmaradnak ebben a bizonyosságban. Csak mi történik? Jönnek az asszír királynak, Szénnahéribnek a követei, és azt mondják, hogy Isten nem ment meg titeket. Nézzétek meg! Mások is azt mondták, hogy az ő isteneit meg fogják menteni, és hivatkoznak. Nagyon érdekes, elkezdődik, ha ilyen értelembe vett egy propaganda háború. Ez sugalmazás. El akarod hinni, hogy megment téged az Isten? És titeket ott a várfalakon belül Jeruzsálemen? Hát nézzetek körül! Más népek! Mióta jövünk Asszíriából, mindenki! Ha már idézed, nézzétek meg az északi országot! Őket sem mentette meg. Ráadásul még ugyanarra az Istenre is hivatkoztak. Ne higgyétek, hogy meg fog menteni titeket az Ezékiás istene! Üzenés, ugye hallottuk azt, hogy később levelet ír. Kimegy oda, és a saját anyanyelvükön az asszír követek kiabálják be a várfalakon. Héberül. Ne higgyetek Ezékiásnak. A bizalmat a vezetőjükben, és ezen keresztül az Istenben való bizalmat akarják megrengetni az ott lévőkben, akik bent vannak, akikről olvastuk, ugye, nem néhány verssel korábban, akik még lelkesedtek az Istenért. Megment minket ma Isten, és megőriz. És nem jön kívülről a világ, és megkérdőjelezi ezt a bizalmat. Miért mentene meg titeket, ezt a nemzedéket, és hogyan? A ma gyengeség által, amit látunk az egyházban, vagy egyházon kívül, ilyen média ellenszélben, olyan viszonyulásban, amiben él, megment. És milyen választ ad erre Ezékiás és Ézsaiás? Gyönyörű. Azt olvassuk, hogy bemennek. A főemberek, a király és Ézsaiás próféta is. És imádkozni kezdenek. Arra a kívülről jövő ellenpropagandára van nekik egy válaszuk. Közösen. Oda állnak a lélek teljességében az élő Isten elé. Imádkoznak. Közösen, nyilvánosan. Mert ez megmaradt, ezt nem tudták elvenni tőlük. És ebben újra erősen. Testvéreim, amikor az őskeresztények ott álltak a római arénákban, és felemelték a rácsot és az éhes oroszlánokat, rájuk engedték. A rómaiak is ott álltak, ki fog titeket megmenteni? Vagy lesz-e olyan istenetek, aki lefogja az oroszlánokat? Nem volt. Nem fogta le, hanem minden egyes mártír helyére tízet állított. Amikor a zsoldosok lerombolják, itt különösen a Dunántúlon, az ellenreformáció idején a templomokat, amikor befogják a prédikátorokat és előzik családjaikkal együtt, amikor megégetik Komárom főterén a református Száki János nyilvánosan. Ott állt a kiment meg titeket. Amikor a 20. században, nem menjünk annyira vissza a történelemben, ott állnak emberek, és választani kell a koncentrációs tábor, a gulág, vagy a börtön mellett. A megalkuvással emberek vannak, akik megállnak. Kiment meg titeket, mikor a hatalom szét tudja szedni az ízeiteket? És ezekről az emberekről olvassuk azóta, már többet tudunk a 20. századunkról is. Összekulcsolják a kezüket és imádkoznak. Hát ők hiszik, és tudják, az Isten igazsága mindenek fölött való. Testvéreim, amikor keressük erre a kérdésre a választ, akkor itt kell keresni. Imádkozni kell, és az Isten megadja nekünk ezt a bizonyosságot. Mert ott és akkor kapja meg az ember a választ. Ott és akkor mer biztos döntést hozni, amikor az imádságban együtt van, elválaszthatatlan egységben az ő élő és megtartó urával. Sokszor akart az ember mást. Sokszor akart az ember megmenteni önmagát a történelem folyamán. Sokszor akart az ember megmenteni a családját. Sokszor akarták megmenteni emberek, akikre hatalom bizatott a népüket. És sokszor akarták az Isten népét is jó szándékkal megmenteni, olykor hamis teológiai látással és alapállással, aprócska megalkuvásokkal, vagy néha nagyobbakkal, teljes jó szándékkal. Isten ment meg minket, és nem az ember. De ő megment. Isten visz át a jövőbe minket, és semmi földi. Mert ő ad erőt elhordozni a gyengeséget, ő ad hitet vinni a terhet, ő adja azt a csodát, hogy megmutassa a világnak az ő népe az erőtlenség erejét. Mert abból merítik az erőt. Ha az Isten gyengéi hordozni tudják a világ terheit és kihívásait, akkor miért keserednének el azok, akiknek ennél több adatot? Hogyan győzi le Isten az ő népének ellenségét? Nagyon érdekes a történet vége. Engedi a gonoszt önmagába roskadni. Elküldi az ő angyalát, olvassuk itten. Íráskutatók azt mondják, hogy feltehetően pest is tört ki. Mindenképpen egy nagy ragályos betegség az asszír seregek között is, kénytelenek voltak, lázadás tört volna, aki különben az asszír seregben elvonulni Jeruzsálem falai alól. Ez a racionalitás oldala. De mit ígért az Isten? Megszabadítalak titeket, és testvéreim, az eszköz és a racionalitás mögötte teljesen mindegy, hogy ma mit látunk és hogyan magyarázzuk. Megígérte Isten és megtette? Megígérte és megtette. Elvitte anélkül, hogy bármit tett volna az ő népe. Szoktam mondani, itt egy olyan nemzedékül, aki jó részt még emlékszik, ugye volt itt közöttünk, fölöttünk egy birodalom, amely hivatalosan hirdette meg az Isten ellenességet. Mit tett az Isten népe? Semmit nem tudott tenni. Az Isten ő érintette meg ezt a birodalmat, és atomrakétáival, és minden hatalmával együtt önmagához van. Mert az Isten cselekszik az ő népéért. És ő cselekszik és megtart. Végén szeretném feltenni a kérdést, amit az elején is. Milyen viszonyban van a hit és az élet? Ez volt a nagy kérdés, és ez a kérdés a mi számunkra is. Ha hiszünk, akkor ez a mi életünkben mit jelent? Testvéreim, a hitben cselekvő élet, amely nem csak az utolsó pillanatban és nehézségben hanyatlik az Istenhez, az mindig tudja, hogy mit kell tenni, biztos a döntéseiben, mert tudja, hogy megmaradása és jövője nem az ő kezében, nem az ő képességeiben, hanem az ő Urának és élő Istenének a kezében van. És ezért tudja vállalni önmagát, és vállalni azt a világot, amelyben él, anélkül, hogy önmagát a világhoz szabná. Ezt a bölcsességet adja meg nekünk az Isten. Ezen a reformáció ünnepen. Amen. Köszönjük neked igédet, megerősítő szavaidat, Istenünk, aki úgy engedted elénk a múltat, hogy önmagunk életét, hitét, viszonyulását a világhoz és te hozzád helyezted újra előtérbe, és hoztad ide közénk, hogy elgondolkozzunk. Vajon el tudjuk-e hinni ebben a világban, és bátrak vagyunk-e e hit nyomán cselekedni, hogy mikor veled vagyunk, akkor mi többen vagyunk, mert velünk az Isten van. De ő velük, akik ellene küzdene, csak emberi erő. Erősíts meg bennünket, és építs újjá. Örökségünkben, de jövendünkben. Építs újjá, mert szükségünk van a te isteni jelenlétedre és szeretetedre. Hogy fölemelhessük tekintetünket reménységgel. Ha a számokra nézünk, nagyon sokszor elkeseredhetnénk. A számok miatt, népünk állapota miatt, gazdaság miatt, a jövendő népesség létszám alakulás miatt, és oly sok minden miatt. Ha a számokra nézünk, akkor talán sokszor meg kellene alkudni a világgal, vagy odaadni létünket teljességgel azoknak kezébe, akikről azt gondoljuk, hogy majd megoldják életünknek kérdéseit. De te ma is jöttél hozzánk, és azt mondottad, bízzatok én benne. Higgyetek, s a hit nyomán legyetek bátrak lépni a mindennapokban. Dönteni, mert velem győzni fogtok. Add meg a hitnek ezt az erejét és mélységét. Különösen most, amikor közeledünk a halottak napja felé. Hogy az elmúlás tükrében lássuk a halál fölött is győzedelmeskedő Úr Jézus Krisztust. A világ reménytelenségében, amely oly sokszor jön felénk, és amelyből sokszor elmeneküléssel válaszolnak emberek, hogy jöjjön felénk a győzelemnek bizonyossága, te velünk vagy, és mi megmaradunk. Adj erőt a mindennapokhoz, adj erőt lelki megújulásainkhoz. Kegyelmeddel légy velünk, és emelj fel a te fiad Jézus Krisztus közösségében. Hallgass meg minket. Amen.